Tét hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország áramigényének ellátása elképzelhetetlen nukleáris energia nélkül. Ezért jelenleg is folyik a munka a paksi atomerőmű bővítésén, amellyel nagyjából 17 millió tonna széndioxid kibocsátása lesz megelőzhető évente. Közölte a tárca közleménye szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A tárca vezető az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottságának meghallgatásán hangsúlyozta, hogy a világgazdaságban alapvető átalakulás zajlik egy hatalmas technológiai forradalommal párhuzamosan, amelynek nyomán a globális villamosenergia igény drámaian növekedni fog. Aláhúzta, hogy a közúti közlekedés elektromos átállása, a nagy adatközpontok építése, illetve a hűtési-fűtési igények erősödése mind ebbe az irányba mutat. Ez látható Magyarországon is. A nemzeti konzultáció íveinek kézbesítése jó ütemben halad. A csütörtök reggeli adatok szerint 1,3 millió címre már kézbesítette a posta az íveket, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a kormányinfón. Gulyás Gergely bejelentette, hogy október 23-án a Kossuth téren lesz az állami ünnepség. A miniszter azt mondta, a nemzeti konzultáció mindenkinek jó lehetőség arra, hogy véleményt mondjon a hosszú távú gázszerződések ügyében és a magyar adórendszer fontos kérdéseiről. Hozzátette, vannak olyan brüsszeli pórázon lihegő pártok, amelyek minden brüsszeli diktátumot örömmel fogadnak és végre akarnak hajtani. Rámutatott, Magyarország hosszabb ideje Brüsszel kritikáit kénytelen elviselni az adórendszer egyszerűsége és egykulcsos volta miatt. Azoknak, akik ezen változtatni akarnak, látszik, hogy vannak magyarországi kapcsolataik is, jelentette ki Gulyás Gergely. 250 ezer három gyermekes anya vált jogosultá a személyi jövedelemadó mentességre, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a kormányinfón. Gulyás Gergely tájékoztatása szerint a kormányülésen Hankó Balázs családügyi miniszter minőségében a három gyermekes anyák SZIA mentessége kapcsán adott beszámolót. A miniszterelnökséget vezető miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy a mentességet igényelni kell munkavállalók esetében a munkáltatón keresztül, önfoglalkoztatók esetén egy nyomtatvány kitöltésével. Fontos lépés a családpolitikában az, hogy a családi adókedvezmény mértékének növelésével egyidejűleg október 1-től a három gyermekes édesanyák, január 1-től pedig felmenő rendszerben a két gyermekes anyák is teljes SZIA mentességet fognak élvezni, jegyezte meg. Az otthonstart a rendszerváltás óta a legsikeresebb hitelprogram. Már 380-400 milliárd forintra érkezett igénylés, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely elmondta, szerdai ülésén a kormány meghallgatott egy összefoglalót az otthonstart programról, és döntések is születtek, amelyeket pénteken jelentenek be. Hangsúlyozta, a kormány számára kiemelt fontosságú, hogy a hitelezés meginduljon, mind a gazdasági növekedés, mind az otthonteremtés támogatása szempontjából. Ezért vezették be a fix 3%-os otthonstart programot, amely a rendszerváltozás óta a legsikeresebb hitelprogram, jelezte. Már idén 17 milliárd forintot juttat a kormány az állami szociális intézményrendszernek, jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely elmondta azt is, a Budapesten szolgálatot teljesítő rendőrök megsegítésére lakhatási programot indítanak 10 milliárd forintos keretösszeggel. A miniszter a gyermekvédelemmel kapcsolatban azt mondta, egy héten belül további fontos döntések fognak megszületni, amelyekről a belügyminisztérium ad majd tájékoztatást. Kitért arra, hogy a 17 milliárd forint az állami intézményrendszer modernizációjára, illetve bérekre is felhasználható. A részleteket egy héten belül közli a belügyminisztérium. Végül az időjárásról. Északnyugat felől tovább szakad az ég, csökken a felhőzet, helyenként kisebb eső, zápor még előfordulhat, majd hajnalra csökken a csapadékhajlam is. A kevésbé felhős, szélcsendes vidéken reggelre párásság, köd, illetve réteg felhőzet is képződhet. A légmozgás jobbára gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 12 fok között várható, de a kevésbé felhős, szélvédett északi völgyekben fagypont közelébe is lehűlhet a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 16 és 21 fok között alakul, de a borongós, csapadékosabb északkeleti tájakon pár fokkal hűvösebb is lehet. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Bemutatták 14. Leó pápa Dilexité, szerettelek téged kezdetű buzdítását. Semmi nem választhatja el a hitet a szegények iránti szeretettől. Leó pápa a horvát nemzeti zarándoklathoz. Népetek szereti Krisztust és az ő egyházát. Hála. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 28. vasárnapra. Bemutatták 14. Leó pápa Dilexité kezdetű buzdítását. Semmi nem választhatja el a hitet a szegények iránti szeretettől. Csütörtökön délelőtt a Szentszék sajtóközpontjában bemutatták 14. Leó pápa első apostoli buzdítását, mely folytatása a Ferenc pápa által megkezdett témának, a szegények iránti szolgálatról. Leó pápa felemeli szavát a gyilkos gazdaság ellen, az egyenlőtlenség hiánya miatt, a nők elleni erőszak, az alultápláltság és a nevelési vészhelyzet láttán. Megismétli Ferenc pápa felhívását a migránsokért, és azt kéri a hívőktől, hogy az igazságtalanságra épülő struktúrákat a jó erejével küzdjék le. A Dilexité, szerettelek téged kezdetű új pápai dokumentum Krisztus szeretetéről szól, mely a szegények iránti szeretetben ölt testet. Legyen az a betegek ápolása, a rabszolgaság elleni küzdelem, az erőszak áldozatául esett nők védelme, az oktatáshoz való jog, a migránsok támogatása, az alamizsna vagy az egyenlőség. 14. Leó pápa első apostoli buzdítása 121 pontban emlékeztet az egyház tanítására, melyet az elmúlt 50 évben a szegények érdekében kifejtett. Az Ágoston rendi pápa október 4-én Assisi Szent Ferenc ünnepén írta alá a dokumentumot, folytatva ezzel a sort, amelyet elődei megkezdtek. 23. János és a Mater et Magistra, 6. Pál és a Populorum Progressio, 2. János Pál, aki megszilárdította az egyház kivételezett kapcsolatát a szegényekkel. 16. Benedek és a Caritas in Veritate, majd Ferenc a szegényekkel és a szegényekért alapelvel, mely pápasága egyik alapköve volt. Ferenc pápa éppen halála előtt kezdett el dolgozni az apostoli buzdításon. Ahogy a Lumen Fidei enciklika esetében, amit 14. Benedek pápa 2016-ban kezdett el, úgy most is az utód fejezi be a művet, ami a Dilexit Nos folytatásának tekinthető, mely az argentin pápa utolsó enciklikája volt Jézus szívéről. Szoros a kapocs ugyanis Isten szeretete és a szegények iránti szeretet között. Rajtuk keresztül akar mondani nekünk Isten valamit, állapítja meg Leó pápa. A szegények sebzett arcán látjuk az ártatlanok szenvedésének lenyomatát. Az új apostoli buzdításban számos szempontot ajánl Leó pápa a cselekvésre és a megfontolásra, melyben a szegénység arcait elemzi. Ilyen például az anyagi eszközök hiánya, a társadalmi kirekesztettség, az erkölcsi, lelki és kulturális szegénység. De sok új, kevésbé megfogható és veszélyes szegénység is létezik, amelyet azok a gazdasági szabályok alakítottak ki, amelyek a gazdagságot növelték, nem pedig az egyenlőséget. Az egyenlőség hiánya a társadalmi bajok gyökere, állapítja meg a pápa. Ebből a szempontból 14. Leó pápa üdvözli a tényt, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete a milleniumi célkitűzések közé sorolta a szegénység felszámolását. Hosszú még az út, főleg egy olyan korban, ahol egy gyilkos gazdaság diktatúrája és a leselejtezés kultúrája uralkodik, mely közönösen tűri, hogy emberek milliói halljanak éhen, vagy tengődjenek emberhez méltatlan körülmények között. A valóságban az emberi jogok nem egyenlők mindenki számára. A pápa egy mentalitásváltást sürget, hogy minden ember méltóságát még ma, ne pedig csak holnap tartsák tiszteletben. Nagy teret szentel 14. Leó a buzdításban a migráció témájának, kezdve a szíriai kisgyerek fotójával, akit a török tengerparton találtak holtan, és amely aztán bejárta a világot. Sajnos az ehhez hasonló esetek egyre inkább másodrangú hírekké válnak, jegyzi meg a pápa, majd emlékeztet az egyház elkötelezettségére a migránsok iránt. Az egyház, mint egy anya megy együtt azokkal, akik úton vannak. Ahol a világ fenyegetést lát, ő gyermekeit látja. Ahol falakat építenek, ő hidakat emel. Tudja, hogy minden egyes elutasított migráns maga Krisztus, aki a közösség ajtaján kopogtat. A migránsokkal kapcsolatban a Szentatya megismétli Ferenc pápa 4 szavas cselekvési tervét. Befogadni, megvédeni, előmozdítani, integrálni. Átveszi tőle a kifejezést, miszerint a szegények az evangélium tanítói. A szegényeket szolgálni nem egy felülről lefelé irányuló gesztus, hanem egyenlő felek közötti találkozás. Péter utóda kétszeresen szegénynek nevezi a nőket, akik azért szenvednek, mert kirekesztik őket, rosszul bánnak velük, vagy erőszak áldozatai. A szegénység gyökereit mélyrehatóan megvizsgálva kijelenti, nem véletlenül lesz szegény valaki, sem pedig a vak és keserű sors következtében. Még kevésbé mondhatjuk el, hogy a legtöbbjük számára a szegénység választás lenne. És mégis van olyan, aki ezt meri állítani, vakon és kegyetlenül. Olykor maguk a keresztények is hagyják magukat megfertőzni olyan viselkedésektől, amelyek mögött világias ideológiák vagy igazságtalan általánosításokhoz és megtévesztő következtetésekhez vezető politikai és gazdasági irányultságok állnak. Van olyan ugyanis, aki azt gondolja, hogy csak a kormány dolga gondoskodni róluk, vagy hogy jobb lenne a nyomorban hagyni őket és megtanítani dolgozni. Ennek tünete az, hogy az alamizsnálkodás szokása egyre ritkább lett, és gyakran lenézik. Keresztényekként ne mondjunk le az alamizsnálkodásról, kéri a pápa. Nekünk van szükségünk az alamizsnálkodás gyakorlására, hogy megérintsük a szegények szenvedő testét. Egyes keresztény csoportokból egyszerűen hiányzik a hátrányosabb helyzetűek iránti elkötelezettség. Azonban figyeljünk oda, mert elválaszthatatlan kötelék van hitünk és a szegények között. A veszély a felbomlás vagy a lelki elvilágiasodás. Ellensúlyozza ezt a közönyt a számtalan szent, boldog, misszionárius, akiket ismerünk. A pápa idézi Assisi Szent Ferencet, Teréz anyát, Szent Ágostont, aki vallotta, aki azt mondja, hogy szereti Istent, de nem érez együtt a rászorulókkal, hazudik. A Szent Atya emlékeztet továbbá a szerzetes rendek tevékenységére, mellyel betegeket gyógyítanak, árvákat, özvegyasszonyokat és koldusokat fogadnak be, a rabszolgaság áldozatait kiszabadítják. Nem ért véget ezeknek a rendeknek a hagyománya, éppen ellenkezőleg új cselekvési formákat ösztönzött a rabszolgaság új formáival szemben, mint az emberkereskedelem, a kényszermunka, a szexuális kizsákmányolás, a függőség különböző formái. A keresztény szeretet, amikor testet ölt, felszabadítóvá válik. A Dilexité kezdetű apostoli buzdításban Leó pápa a szegények nevelésének fontosságára is kitér, ami kötelesség, nem pedig szívesség. Végül Isten egész népéhez fordul, hogy hallassák hangjukat, és ébresszék föl a közvéleményt, akár azon az áron is, hogy ostobának tűnhetnek. Az igazságtalan struktúrákat fel kell ismerni, és a jó erejével szétrombolni. Hagyjuk, hogy a szegények evangelizáljanak minket. Ők nem csak szociális problémát jelentenek, hanem az egész egyház közepét alkotják.
Leó pápa a horvát nemzeti zarándoklathoz. Népetek szereti Krisztust és az ő egyházát. 10 000 fős horvát nemzeti zarándoklat érkezett a héten Rómába, és október 7-én, kedden, késő délután 17:30 Leó pápa a Szent Péter téren fogadta a horvát katolikusoknak nemzeti lobogójukat lengető népes csoportját.
Siano lodati Gesù e Maria, fanien Isus et Maria.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, latin, majd a Dicsértessék Jézus és Mária, horvát nyelvű köszöntéssel kezdte beszédét a pápa. Nagyszámú és imádságos jelenlétük beszédes jele a horvát nép hite élet erejének, amely évszázadok óta szilárdan kitartott az egyházzal való közösségben, és hűséges maradt Péter apostol utódjához. Mely vigaszt nyújt, hogy hitük gyökerei a múltban sem maradtak restek, hanem ma is gyümölcsöt teremnek családjaik, plébániai közösségeik és egyesületeik tanúságtételének köszönhetően. Az elődöktől örökölt hagyomány értékes kincs, amelyet gondosan őriztek, és amelynek folyamatos megújítására kaptak meghívást, mindig nyitottan arra, hogy felismerjék a Szentlélek sugallatait. Leó pápa szíve mélyéből köszöni ezt a mindennapokban megélt hűséget, tudva, hogy sokan közülük a világ különböző részein élnek, távol a hazájuktól, de bárhol is legyenek, maradjanak kapcsolatban keresztény gyökereikkel, és tegyenek tanúságot egy olyan népről, amely szereti Krisztust és egyházát. Ékes szóló evangéliumi beszéde az életnek ilyen benső egysége. Leó pápa arra buzdította őket, hogy tekintetüket szegezzék mindig Jézusra, a jó pásztorra, aki vezeti és kíséri őket. Ne feledjék, hogy a hit akkor növekszik és erősödik, ha megosztják másokkal. Ezért arra kérte a horvát híveket, hogy örömmel adják tovább gyermekeiknek és a jövő nemzedéknek azokat a keresztény értékeket, amelyek hosszú történelmüket és kultúrájukat formálták. Így maradnak továbbra is a béke, a jóság és a remény kovászai egy erőszak és háború sújtott a világban, amelyet éppen ők jól ismernek saját történelmükből. Áldja meg őket az Úr és a boldogságos Szűz Mária, akit Horvátország leghűségesebb szószólója néven hívnak segítségül, oltalmazza őket palástja alatt és kísérje őket az élet mindennapi útjain. Még Leó pápa szívből adta apostoli áldását a jelenlévőkre, családjaikra, szeretteikre és az egész horvát népre.
Hála! Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 28. vasárnapra.
Nik Vujicic, kéz és láb nélkül született ember nagyon sok helyen tanúságot tesz mély hitéről. Egyik beszámolójából idézek néhány gondolatot. Néha magamra néztem, és mondtam. Ezt sem tudom megcsinálni, azt sem tudom megcsinálni. Sokszor az ember elkezd arra koncentrálni, hogy mi az, amit szeretne, hogy máshogy lenne, és mi az, amit nem szeretne, ha lenne. És szinte elfelejti, hogy mi az, ami tényleg van. Nem kívántam sosem az életben, hogy legyen kezem és lábam, csak azt, hogy hálás legyek. Nehéz volt hálásnak lenni, mikor 8 évesen megtudtam, hogy nem fogok megházasodni, sosem lesz munkám, sosem lesz célja az életemnek. Most férj vagyok, és a feleségemért vagyok. Hazugság azt gondolni, hogy nem vagy elég jó. Hazugság azt gondolni, hogy nem érsz semmit. Imádom az életet. Sokan kérdezik, miért mosolyogsz annyit. Én meg azt mondom, ez egy hosszú történet, de ugyanakkor nagyon egyszerű is. Tudjátok, sokszor nagyon nehéz mosolyogni, mikor nem tudod, nem látod, hogy hogy fogsz valamin keresztül jutni. Nem tudod, hogyan fogod csinálni, küzdesz az élet viharaiban, de nem tudod, milyen hosszú lesz a vihar. Majd folytatja, a türelem a legszebb dolog, s azt kell mondanom, ez a legnehezebb. Rájövök, hogy nincs kezem, hogy fogjam a feleségem kezét, de hogy múlik az idő, megtanulom fogni a szívét. Nincs szükségem kézre, hogy megérintsem a szívét. Félelmetes látni, hogy mennyi ember érzi azt, hogy semmit sem ír. Eddig az idézet. Változtatni nem tudott ez az ember a helyzetén, mégis valamint tudott változtatni, a hozzáállásán. S ha testileg nem is gyógyult meg, lélekben nagyra nőtt, és ez a fontos. Mert testileg meggyógyulhatok, ha hálátlanul élem az életem, mit sem ír. Vannak szentírási részek, amelyek tartalmát annyira ismerem, hogy pontosan emiatt nem tudnak megérinteni, és nem történik meg a találkozás Istennel. A 10 leprás meggyógyításának története is ismerős. Jézus meggyógyítja őket, és csak egy tér vissza hálát adni. Ennyivel el lehet intézni a történet magyarázatát. Ez a szöveg azonban sokkal többet rejt magában, különösen akkor, ha az elmúlt vasárnap hitről szóló üzenetéhez kapcsolódunk. Ez a szöveg a hit lépéseit tartalmazza. Nézzük sorba. Az első a betegség tudat. A 10 leprás távolról kiáltja Jézus felé, hogy könyörüljön rajtuk. Tudatában vannak betegségüknek. Amíg ugyanis nem történik meg annak tudatosítása, hogy bajom van, addig lehetetlen elindulni a gyógyulás és a megszabadulás útján. Találkozhattam már olyan betegekkel, akikről leri a fájdalom, mégis megrekedtek valamiért, és nem tör fel belőlük a vallomás. Egyedül nem vagyok képes tovább lépni, segítséget kérek. A második lépés, engedelmesség a szabadító útmutatásnak. Jézus furcsának tűnő parancsot ad a 10 leprásnak. Mutassátok meg magatokat a papoknak. A leprások tudták, hogy ez azért szükséges, mert abban az időben a papok állapították meg a betegség bizonyosságát, és ők állították ki a papírt. Ekkor lettek úgymond hivatalosan kiközösítve. Jézus itt nem mond semmilyen varázsigét, csak egyszerűen a papokhoz küldi őket. Nincs semmi párbeszéd a hitről, és ezek mégis engedelmeskednek neki. Sokszor előfordul, hogy emberek egyszerűen csak azért nem gyógyulnak meg, mert inkább okoskodnak és mindent kitalálnak, hogy ne tegyék meg azt az érthetetlennek tűnő szükséges és fontos lépést a gyógyulás és szabadulás útján. Addig bűneimből sem tudok teljesen megtisztulni, amíg nem teszem meg a kiengesztelődéshez szükséges lépéseket. A harmadik lépés a gyógyulás folyamat. A leprások útközben tisztulnak meg. Isten sokszor működik úgy életemben, hogy még csak rá sem tudom bizonyítani gyógyulásomat. Csak egyszer azt érzem, hogy valami tova tűnt, és hirtelen szabadnak érzem magam. Bennem van a belső bizonyosság, ez Isten műve volt. Ő nyilvánította ki magát életemben. A 4. lépés, az igazi hit következménye, Isten dicsőítése. A 10 leprás közül egy volt az, aki mindenfelé hangosan dicsőíti Istent. nem marad helyben, hanem mindenfelé és mindenkinek hirdeti Isten jóságos szabadítását. A gyógyulás akkor teljes, ha visszafordulunk Isten felé. Ez a megtérés, ez a metanója, ahogy ez a szamaritánus is tette. És az ötödik lépés a hit hálával párosul. A szamaritánus visszamegy Jézushoz, és leborulva előtte hálát ad neki. A történet elején a leprások még csak messziről kiáltoznak, de a végén csak ez az egy az, aki visszatér, leborul Jézus előtt, elismeri őt szabadítójának. Ezzel új fejezet kezdődik el életében. Személyes kapcsolatba kerül Krisztussal. Eddig távol volt, most kerül igazán közel hozzá. A hitnek itt felsorolt lépései, a gyógyulás lépései mind szükségesek ahhoz, hogy valóságos és személyes kapcsolatba kerüljek megváltónkkal és mesterünkkel. Másképp nem kezdődik új fejezet az életemben sem. Dönthetek. Élem megszokott életemet, vagy visszatérve hozzá, leborulok előtte.
Hála. Salgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 28. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétor Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Délidőben.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bilincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató dr. Besenyeiné Szentesi Miraldával, dr. Pető Katalinnal és Faludiné Majorol Zsuzsannával folytatja a beszélgetést az Ószövetségi Noémi és Ruth történetéről.
Szeretettel köszöntelek benneteket a mai beszélgetésünkön. Noémiról, Ruthról, Ruth könyvéről fogunk beszélgetni. Amikor te megismerkedtél a férjeddel, és bemutatott az új családnak, és hát ugye megismerkedtél a leendő anyóssal, apossal, gondolom mindenki emlékszik erre, milyen élmények maradtak meg bennetek, milyen volt ez a megismerkedés, ez a találkozás?
Beletoltam a széklevet egy tálca frissen sült süteménybe. Ez az első találkozásunk alkalmával, amikor leendő anyósom leültetett az asztalhoz. Hát most ez jutott eszembe, most tudom, hogy ez vicces, és más jellegű érzelmekre voltál kíváncsi,
nem,
de most
nem,
tényleg nem ez, most ahogy így megkérdezted, ez ugrott be.
Neked ez maradt meg valakinek?
Én amikor eljöttünk először Egerbe, akkor ugye itt találkoztam anyósommal és apósommal. Amikor megérkeztünk, ők pont nem voltak itthon, később jöttek, és talán ez a jobbik felállás, hogy én érek oda előbb, és ők jönnek később. De amikor az ember megismeri a mennyjelöltet, vagy vőjelöltet, akkor mindig próbálja a jobbik énjét mutatni, és az évek folyamán van az, hogy nyilván azért a korbéli különbség és az attitűdök, hogy melyikünk milyen attitűddel rendelkezik, azok kijönnek és idővel súrlódnak. Azért én bátran mondhatom, hogy 30 év távlatából ez mostanra már ragyogó nálunk. De nem mindig volt így. De visszafele nézve, hogy nekem azért már van 3 felnőtt gyerekem, és amikor ők hazahozzák a párjukat, hát nem tudom, hogy azok a kislányok vagy fiúcskák mit gondoltak eddig rólam, de nyilván én is próbálom azért a jobbik énemet, nem az, hogy most kötekedjek, hanem a jobbik énemet. Nyilván nem az egy anyós és menny, vagy anyós és vő kapcsolatába, hogy mennél több hibát találjak a másikba, hanem hogyha ő lesz a családomnak az új tagja, akkor nyilván jól érezze magát abba a családba, amit én hoztam a létre.
Hát én mondjuk fizikailag nem mentem túl távol Egerből, de más-más jellegű körülmények voltak. Mi úgymond külföldön ismerkedtünk meg a férjemmel, NDK-ban, azt már lehet, hogy a fiatalok azt sem tudják, hogy mi az, tehát ott volt egy ilyen kirándulás, és én társas út, és ott ismerkedtünk meg, és akkor utána hívott el magához, hogy bemutatta a szüleinek. Én ugye Egerben nőttem fel, városban, ők pedig egy közeli településen, Sirokhoz csatolt településen. Anyosomék, tehát szimpatikus emberek voltak, jó, sajnos már most nem él egyikük sem, tehát jó kapcsolat volt köztünk, rendezett körülmények között éltek, de akkor még vidéken például a telefon úgy nem volt, vagy a gáz nem volt úgy bevezetve. Tehát picit ilyen más körülmények voltak, nem tudtunk úgy napi kapcsolatot tartani akár, hogy na, felhívom, és akkor beszélgetünk. És volt egy aranyos jelenet, tehát ez a Mátrában van, ez a település, Sirokőkút puszta, nem titok, tehát az erdő veszi körül, ott élték le az életüket, ahhoz kapcsolódott a napi tevékenységük, a fűtéshez fát szerezni, gombázni, bármi más, és férjem mesélte, utána velük élt, anyósom egyedüli lány volt, velük élt az édesanyja, és akkor a férjem megmutatta a csoportképet, hogy mama, megismerkedtem egy kislánnyal, amikor voltunk ilyen társas úton, na mit gondolsz, hogy a csoportból ki az, aki? Hát én nem vagyok egy magas termetű, és akkor a mama azt mondja, ez a kis Tuskó, ő lehet az. Na, amikor a férjem ezt elmondta, hát én teljesen megsértődtem. Hát mondom, Tibi, hát felénk ez nem egy túl pozitív jelzőt jelent, de náluk ez a hétköznapi életnek a része volt. És utána, tehát ez se pejoratív értelme mondta, annyira jó kapcsolat volt a mamával, és mindig kereste a kedvemet, hogy akár sütés, főzésbe, vagy bármi. Úgyhogy, tehát engem szívesen fogadtak, szerető család volt, és talán az is jelképez, hogy mi a 80-as évek elején kötöttünk házasságot, és akkoriban még az volt a szokás is, de úgy szívesen elfogadtam, hogy a szüleimnek a férjét anyukának, apukának hívtam egész életük végéig. Tehát ez már úgy egy kicsit kiemelte a hétköznapokból, nem Marika néni, meg Józsi bácsi, vagy akármi, vagy, tehát nem Margit néni, Józsi bácsi, hanem anyuka és apuka is, és szívesen mondtam nekik. Tehát jó kapcsolatunk volt egész végig, tehát most már mondhatom, az ő életük végéig jó kapcsolat volt.
Igen, és igazából válaszoltatok is a kérdésemre, ami következő kérdés lett volna, hogy milyen kapcsolatban, mert ugye ez az anyós-meny kapcsolat, ez mindig egy ilyen, tehát vicc tárgya is, meg főleg ugye az anyós viccek és az egyéb ilyen dolgok, és nem is egy könnyű helyzet szerintem, nem is egy könnyű kapcsolat. Én igazából soha nem, tehát az, hogy ez a szokás, hogy anyuka, apuka, én csak a szüleimet hívom így, tehát én igazából...
Én a szüleim édesanyja, édesapa.
Tudom, de ugye szokás volt, hogy házasságkötés után ugye voltak, hogy anyukának meg apukának, igen, kellett hívni az apóst, nem, is, meg az anyós, de...
Nem kötelező, de nem. Többnyire...
De akkor azt gondolhatjuk, hogy lehet jó kapcsolatot kialakítani anyóssal is, minden híresztelése ellenére, úgyhogy ez igazából két emberen múlik talán.
Nyilván két emberen múlik, szóval hogyha az egyik az teljes mértékben távolságtartó, nem befogadó, akkor nyilván ez nem működőképes. És az idő az mindig egy segítség az embernek, és a házasság az hosszú időről kéne, hogy szóljon. Az egy életre szóló kapcsolat. Akármilyen is az anyós, itt beszélek most magamról is akár, akármilyen is vagyok, azért az minden esetben tiszteletre méltó, hogy azt, akihez én szerelemmel hozzámentem, és akitől nekem a gyermekeim vannak, azt már csak azért az egyéri szeretem, mert megszülte nekem azt a gyermeket, aki az én gyermekeimnek az édesapja, vagy édesanyja. Igen. Nyilván nálunk az édesapja.
Úgyhogy igazából készülni kell arra, hogy jó anyósok vagy apósok lehessünk. Térjünk vissza Ruth történetére, ott hagytuk abba, hogy igazából visszatérnek akkor Noémival Betlehembe, és Betlehemben tulajdonképpen Noémi férjének, Elimeleknek egy rokonával kerülnek kapcsolatba, Boázzal, akivel aztán tovább bonyolódik a történetünk.
Igen, Ruth engedélyt kért Noémitől, az anyósától, hogy mehessen tallózni valakinek a földjére, és egyáltalán szerezzen élelmet. Ezt Noémi meg is engedte, és úgy alakult, hogy Boáz földjére keveredett, ahol is egész nap nagyon szorgalmasan dolgozott, összeszedte a megmaradt kalászokat, és Boáznak tetszett az, hogy mennyit, milyen szorgalmasan dolgozik, és tudta azt is, hogy ez a lány elhagyta a saját földjét azért, hogy az anyósával jöhessen, és azt mondta neki a nap végén, hogy ne menj más földjére tallózni, hanem szegődj az én szolgálóimhoz, és tarts szemmel a learatott földet, és minden megengedett neki, ami a szolgálóinak járt, tehát abból a korsóból ihatott, azt tehetett, amit a szolgálók kaptak. Tehát úgymond szegény özvegyasszonyból fokozatból egy szolgálói fokozatba emelte, ami azért furcsa, mert hát szolgálnak se volt feltétlenül nagy élmény lenni, gondolom attól függött, hogy ki volt az uraság, de az özvegyasszony, ahogy korábban is utaltál rá, az tényleg a társadalomnak a legkiszolgáltatottabb rétege volt abban a korban, már csak egy réteg volt alatta, és ez pedig a testi fogyatékosok, vagy a nagyon súlyos kiszolgáltatott betegek, ugye akinek már nem volt senki, az kénytelen volt koldulni, tehát ők voltak az alján, és azután pedig sokszor az özvegyasszonyok, már mint hogy azok, akiknek esetleg nem maradt senkiük, aki támogassa őket. Tehát lépett egy fokozatot, így aztán Ruth, és aratás végéig szolgált Boáznak a földjén.
És hát nem mellesleg megtetszett Boáznak ez a lány. És hát ez valószínűleg, ugye, tehát Noéminek azért volt egy célja. Tehát ő nem véletlenül ment vissza Betlehembe, nem véletlenül kereste meg ezt a rokont, mert hát ugye ők rokonok voltak. Hát gondoskodni akart erről a fiatal nőről, hiszen hát ő is nagyon szerette Ruthot, és aztán tanácsokkal is látta el.
Hát tulajdonképpen az anyósa is szerette volna, hogy Ruthnak egy szerető otthon, egy szerető párja legyen, és mondta Ruthnak, hogy van itt egy rokon, akinek úgymond jog szerint is kötelessége gondoskodni az elhunyt rokonnak a hozzátartozójáról, bár nem ő volt az első számú ebben az ügyben. Tehát azt tanácsolta Noémi Ruthnak, hogy keresse fel este titokban a szérűn Boázt, és akkor odafekszik a lábához, felhajtja a takarót, és akkor meghúzza magát, és hát Ruth így is tett, és Boáz, ahogy észrevette reggel, hogy ott fekszik valaki, felismerte, hogy Ruth az, és valóban pártfogása alá vette, Ruth kifejezte azt, hogy szolgálni szeretné, de Boáz mondta neki, hogy van egy másik közelebbi rokon, akit meg kell, hogy kérdezzen, hogy ő kiváltsa-e, majd kiváltja-e Ruthot, és védelmezi. Ezt tanúk előtt meg is tette. Tehát ez volt a szokás, hogy a város kapunál oda hívta a népnek a véneit, és akkor ott megbeszélték ezt a dolgot. De ez a másik rokon nem tudta ezt megtenni, mert akkor az ő családját érte volna veszteség, úgyhogy lemondott erről a jogáról.
Hát igazából itt a sógorházasság jogáról lemondott, és átadta a lehetőséget Boáznak.
Igen, aki mondjuk ezt meg is tette, és pártfogásába vette Ruthot, illetve feleségül is vette.
És feleségül is vette, és olyan szép áldást mond a nép rájuk, vagy rá, Ruthra is, meg Boázra is, mert azt mondják, mint egy profécia, tehát úgy jelenik meg itt a Szentírásban, hiszen hát ez be is teljesült aztán. Azt mondják Ruthra, hogy légy az erény példaképe Efratában, és neved dicső legyen Betlehemben. Azon utód által, akit az Úr majd neked ad, ettől az asszonytól ad, olyan legyen a házad, mint Fáresznak a háza, akit Támás szült Júdának. És hát igazából ez be is következik, hiszen Boáz ugye elveszi feleségül Ruthot, tulajdonképpen mindenkinek az élete erdeződik, hogyha ezt nézzük, mert ugye Noémi visszakerül a saját családjához, Ruthnak is lesz egy új családja, de hát itt a teljesség az akkor következik be, amikor megszületik a gyermek. Hogy hívták ezt a kisfiút?
Obed.
Hát kicsit furcsa neve van. És ugye, amikor megszületik a kis Obed, akkor az asszonyok Noémival együtt áldják az urat, aki mégis megengedte mindenféle nehézség ellenére, hogy Noéminek legyen családja, és legyen utóda. utóda? Igazából, hiszen hát úgy utóda, hogy ugye a fiai ugye meghaltak, de hogy unokája igazából született egy kis unoka, meg a Noémi családjából volt a férj is, tehát Ruthnak a férje is az ő családjából származott.
Testvérek voltak, ha jól emlékszem. Ugye ő volt a
Elimeleknek volt, igen, igen, rokona, tehát igen. Én azt olvastam, hogy rokona lehet, volt, de teljesen mindegy. Végül is a rokont is testvérnek mondták annak idején. És azért is szerettünk volna erről beszélgetni, mert Obed Dávid királynak volt a nagyapja. És igazából Jézusnak a őse, te szerint igazából, akinek, tehát ugye József Dávid király házából származik, és ezért nagyon fontos számunkra Dávid király, tehát Obed Dávid királynak a nagyapja volt, és Boáz neve is fennmaradt, mert amikor Salamon király felépítette a jeruzsálemi templomot, akkor a templom csarnoka előtt az két oszlop közül a baloldali oszlopot Boáznak nevezte el. És hát a végén, a Rut könyve végén pedig van egy családfa, aminek tulajdonképpen egy nagyon, tehát szerintem az az érdekessége, hogy itt rögzítve van igazából ez a vegyes házasság, hogy egy moábita nő is belekerült valahogy Izrael család fájába, és hát nem mellesleg egy nagy királynak az őseként. Szóval itt is megvan egy picit erősítve az, hogy nem baj az, hogyha egymás névből származót veszünk el feleségül, vagy megyünk hozzá férjhez. Szóval mi is ennek a történetnek a jelentőség? Hát azért egy csomó emberi érzés, vagy egy emberi tulajdonságról beszéltünk, nem?
Szeretetről, elfogadásról,
türelemről,
Istenhitről,
ragaszkodásról, ugye?
Bizalomról,
tisztességről.
Igen, amúgy ez egy gyönyörű történet szerintem. Egy nagyon-nagyon szép történet a maga fájdalmával és szenvedés menetével és a szenvedés kezdetével, mégis tényleg, hogy csupa-csupa szenvedés és elvesztés az eleje a történetnek. Ha valaki elolvassa, már pedig mindenkinek ajánljuk, hogy olvass el. A vége pedig a születés, az újrakezdés, a születés viszont a kiteljesedése az egésznek, és annyira szép, tényleg egy gyönyörű történet.
Hogyha magunkra is vonatkoztatjuk egy picit, akkor mindenkinek az életében vannak fájdalmak, vannak nehézségek, de vannak örömök is, hogy ott van az Isten az életünk eseményeiben, és minden rosszat jóra tud fordítani. Tehát, hogy ne keseredjünk el, mert vannak nagyon nehéz időszakok, és tényleg sokszor érezhetjük azt, hogy na hát nekem ne beszéljen senkit, se Istenről, se, ilyet még senki az égvilágon át nem élt, de igen. Mert hogyha felütjük a Szentírást, akkor az ilyen helyzetekben legyen az erősségünk, hogy de, éltek át emberek hasonlót, ki tudtak ebből az Isten segítségével és az ima segítségével kászálódni, és nekem is biztosan vannak olyan barátok, családtagok, és ott az Isten, aki, hogyha kitartó vagyok az imádságomban, és az Isten útján járok, akkor biztos, hogy nekem is segít. És ezt kívánom mindenkinek.
És még az is eszembe jutott nagy szabadban, mert vágjuk, hogy mindig többet kapunk. Tehát én ezt megéreztem, aztán később akár szentbeszédben is hallottam, hogy mindig többet kapunk, mint amit kérünk vagy remélünk, és itt is ez a történet, és ahogy én mire is végvitte, felfelé, tehát felfelé ível, és egészen eljut addig, hogy Dávid királynak az őse lesz, és akkor Jézusnak is tulajdonképpen
családja.
Az ős családja, igen.
Igen.
Tehát mindig többet kapunk, egy reménytelen helyzetből is kilábalva, nem csak, hogy arra a szintre jutunk, ahonnan esetleg igen, jött a nehézség, hanem még egy emelkedettebb is.
Nyilván, de ez a tiszta hit kell.
Igen, de hát ugye a hit az egy út az Isten felé, úgyhogy ahol vannak ilyen kátyúgöröngyök útszéle, útközepe, a kitartás a lényeg, hogy akarjuk.
Nyilván minden kapcsolatban, ugyanúgy az Isten felé, mint az emberi kapcsolatainkban is a kitartás és az egymás iránti szeretet.
Így van. Így van, és a segítség a másik ember irányába, a türelem, az empátia, az érzékenység. Mindenkinek azt kívánjuk, hogy tartsunk ki az imádságban, tartsunk ki a szeretetben, tartsunk ki az egymásra való odafigyelésben, és hogy imádsággal fejezzük be. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Elhangzott műsorunkban Bilincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató dr. Besenyeiné Szentesi Miroldával, dr. Pető Katalinnal és Faludiné Majoros Zsuzsannával beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként Kultúrkör című műsorunkkal jelentkezünk, melyben Farkas Erzsébet szerkesztőtársammal az Országos Könyvtári Napok kapcsán megrendezésre kerülő Könyves Vasárnap gazdag program kínálatát ismerhetik meg. Majd szólunk a Gárdonyi Géza Színház idei első bemutatójáról, Csehov Ványa bácsiáról, illetve az idén 60 éves Harlekin Bábszínház ünnepi programjáról. Erdélyről. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval, majd 2:05-től a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól. 3 órakor kezdődik Segíthetünk című műsorunk, melyben beszámolunk arról, hogy a tervek szerint a Diósgyőri vár a jövő év második felében megnyitja kapuit. Erről is volt szó a civil udvar elnevezésű rendezvényen, melyről összeállítással készült önöknek a szerkesztő Molnár András. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Az apostolok egyszer azzal a kéréssel járultak Jézushoz, növeld bennünk a hitet. Az Úr így válaszolt, ha csak akkor a hitetek lesz, mint a mustármag, és azt mondjátok ennek az eperfának, szakadj ki tövestől és verd gyökeret a tengerben, engedelmeskedik nektek. Olvasom a Lukács evangéliumban. A tanítványok számára a hit valami bennük levő dolog, ami lehetőséget, kedvet és erőt ad ahhoz, hogy megtegyék azt, ami nem természetes, ami nem a saját ösztönzésükből fakad. Egy ilyen belső erő valóban lehetne kisebb vagy nagyobb, kielégítő vagy elégtelen, és ezért szó lehet arról, hogy az Úr parancsa és példája szerinti keresztény életvitelhez ennek az erőnek teljességére van szükség. Jézus válasza azonban ellentmond a hit ilyen elképzelésének. Egészen más, hiteles képet ad. Nincs szó arról, hogy több vagy kevesebb-e a hit, hanem csak arról, hogy van-e vagy nincs igazi hit. Ha valódi hit van valakiben, akkor nincs szükség további fokozásra vagy hozzáadásra. Amit a hit diktál a cselekvés számára, az magából a hitből fakad, mint a hit gyümölcse. Nincs válaszfal a hit és az élet között. Csak az olyan hit, amely az életben hegyeket helyez át, amely gyakorlatilag hatékony, csak az nevezhető hitnek. Annak a fénynek, amely világításra rendeltetett, el kell magát emésztenie. Vigaszt, világosságot és meleget árasztva, lassan el kell halnia. A fény, mely világítani akar, nem kívánhat semmi mást, mint hogy ott álljon, ahova Isten akarja helyezni. A fénynek be kell érnie azzal, hogy nem is őt, hanem az általa megvilágított dolgokat veszik észre. Meg kell értenie, hogy ha mások számára erő kíván lenni, önmaga számára nem lehet semmi. Szentlélek Isten, óvj meg engem a szélsőségektől. Járj át egészen szereteteddel. Töltsd be lelkemet szeretetet szellemével, szabadíts meg a bűn kényszerétől, és nyisd meg fülemet annak hallására, amivel a világ hozzád kiált, hogy ezáltal minden nap közelebb kerüljek Jézus Krisztushoz, és hasonlóvá tudjak lenni hozzá.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy hogy lehessen bátrabban szólanom. Midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra.